2010 óta minden augusztusból magyar tájból hiányzik 2 millió fecske. És ha tudjuk azt, hogy amíg egy fecske Magyarországon van, beleértve a fiókákat is, fiatalokat is, egy kiló, minimum egy kiló rovart elfogyaszt, ez azt jelenti, hogy Magyarországon a nyakunkon marad 2 millió kilogramm, 2000 tonna rovar. És a klímaváltozás megerősítve a globális kereskedelmi hálózattal, egyik negatív hatás, hogy szinte évről évre jönnek olyan újabb és újabb mezőgazdasági kiskerti kártevő, a házi állatoknak, a társállatoknak és az embernek is, akár halálos veszélyt jelentő, betegséget terjesztő rovarfajok, és érezzük a bőrünkön, hogy szétcsipnek a szúnyogok, meg a legyek, meg a bögyök, meg a mindenféle bigyó, és akkor az emberek azt mondják, hogy áhá, tehát azért fontos nekem városlakó emberként a fecske, a denevér, mert kevesebb szúnyog, bögöly, légy, izé fog engem csípni, akkor már megfontolom, amit mondanak ezek a madarász csávók, meg csajok, hogy akkor nem verem le a fecskefészket, kirakok fecskepelenkát, ami felfogja az ürüléket, és akkor az asszony sem fog velem üvöltözni, hogy megint hogy néz ki az erkély, és akkor megmaradhat a fecske is, és végül is nem is olyan, nem is repked olyan félelmetesen, tök aranyosak, lehet őket szeretni.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast magazinja. Vendégünk ezúttal Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője. Üdvözlöm!
Üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
Hát első kérdés adódik, hogyan lesz az emberből a madármentő?
Hát úgy pontosítanám, hogy mi nem foglalkozunk madármentéssel, tehát, de alapvetően a madármentőknél is nagyon hasonló a dolog, tehát alapvetően így születünk, ezzel a fajta indítatással, tehát hogy mi mondjuk nem a, nem tudom, a kovácsolás, illetve a brácsa hangzása iránt lelkesedünk, hanem a gyerekkorunktól kezdve ez a Fekete István, Gerald Darrell, Schmittegon típusú gyerkőcök vagyunk, állandóan békákat és egyebeket nézegetünk, és csodálunk, és gyönyörködünk, és akkor gyakorlatilag, ha úgy alakul az életünk néhányunknak, akkor felnőtt korban ez hivatásként folytatódhat. Ugye nekem nagyon szerencsém volt, én 12 éves korom óta vagyok tagja a Madártani Egyesületnek, én már most már 45. éve, és nagy szerencsém volt, itt Dombóváron egy olyan biológia tanár érkezett a városba, aki ezt szerette volna csinálni, és akkor itt Dombóváron 12 éves gyerekként a Nagy Sándor tanár úrral közösen részese lehettem a Dombóvári Madártani Helyi Csoport megalakulásának, és akkor részt vettem a kezdeti munkákba, és akkor így beledolgozhattam magam a Madártani Egyesület életébe, önkéntesként, és most már 17-18 éve főállású alkalmazottként csinálhatom ezt a munkát.
És önnek mi a kedvenc madara?
Jaj, hát ezek egy legendás történetek szoktak erről lenni, főleg élő adásban, amikor elmondom, hogy a rántott csirke egy félig meddig viccesen. Nincs igazándiból. Ugye én nagyon sok szempontból hihetetlenül szerencsés vagyok, és a rengeteg szerencsése faktor mellett az egyik szerintem mondjuk, amiben a top 3-ban benne van, az, hogy a barátaim, ismerőseim, munkatársaim között vannak a madártan speciálisságát művelők, az úgynevezett fajvadászok. Ezek a madár megfigyelők, ezek a világviszonylatban sokan vannak, ez a leghardcore-abb csapat. Őnekik az a hobbiuk, az az életük, hogy a 10 500 meglévő ismert madárfajból minél többet megfigyeljenek. És ez gyakorlatilag egy ilyen, hát versenyszerűség is. Biztos a hallgatók között vannak sokan, akik látták a The Big Ear, a Vad Évad című amerikai játékfilmet, ami ezeket a madarászokat mutatja be az Amerikai Egyesült Államokban. Persze amerikai filmként szerelmi szál van, zárjelbe sajnos a madártan mindennapjában nagyon sok szerelmi szál nem nagyon szokott lenni, És akkor mennek ezek az emberek, és minden szabad idejükben nyilván Magyarországon is nagyon sokat járják a világot, mennek madarakat megfigyelni. Én a madártannak egy teljesen más ágát végzem, tehát én pedagógus vagyok, és alapvetően pedagógusként, pedagógus bölcsész vagyok az egyik végzettségemre tekintettel, és az egész világot alapvetően pedagógusként látom, kezelem, a munkámat így végzem. Szintévesztő vagyok, tehát engem a madártannak ez a fajta fajvadászat, és hogyan tudok fejből elkölteni 32 tök egyforma madarat, ez nekem fizikailag sem megy éppen a szintévesztés miatt, de ahhoz, hogy tanuljak, hogy még hitelesebb szóvő lehessek, ezért csatlakoztam hozzájuk, és ilyen kis utazó csoportok vannak így ezen a területen belül, és hát elképesztő helyekre jutok el velük általuk. Most idén jöttünk meg a Szaúd-Arábiában voltunk, aztán rá 2-3 héttel egy nagyon gyorsan 2,5 napos algériai útra, most fogok menni Ugandába, tavaly 52 napot voltunk így külföldön. Természetesen ezt a szabadságunk rovására, a saját pénzből végezzük, tehát nem arról van szó, hogy a Madártan Egyesület ehhez bármi módon is pénzzel járulna hozzá, és éppen ezért, hogy a kérdésére való választ lezárjam, nincs igazándiból kedvenc madarom, mert hogy szinte a világ összes madara ott van előttünk lehetőségként. Mindig vannak aktuális a kedvencek, tehát például most Ugandában számomra az egyik ilyen bakancslistás madár lesz a papucsőri madár. Ez egy ilyen embermagasságú, ilyen szürkés színű, hatalmas, gólyaszerű madár, egy akkora csőrrel, ami akkora, mint tényleg egy ilyen holland papucshoz hasonlít, de akkora, mint egy nem tudom én, 3 kilós vekni kenyér. És az egész madár egy ilyen őslény benyomását kelti ott a mocsarakba, úgyhogy most ez lesz a közeljövőnek a kedvenc madara, de egyébként nagyon színesek, nagyon változatosak, és a látszólag semmit mondók és egyszínű kis ízében is, hogyha az ember jól belelát az életükbe, és utána olvas, akkor egészen hihetetlen dolgokat láthat, és hát az a másik szerencse az életemben, hogy ezekről a csodákról beszélhetek az embereknek naponta, akár órákon keresztül.
Igen, ugye a papucsori madárról én is láttam már egy-két természetfilmet, még arról nevezetes, hogy ilyen alkarnyi nagyságú halakat kap ki kapásból a mocsárból, és le is nyeri őket ugye egyben, egészben.
Hát igen, ilyen harcsákat, tehát ilyen, igen, tehát ilyen 3-4 kilós harcsa méretű tüdős harcsákat is fog, hát ugye ezzel a csőrrel egészen hihetetlen, úgyhogy biztatok mindenkit így a hallgatók közül, hogy keressen rá a YouTube-on, papucsőrű madár, showbill, tehát angolosan írva is ez a neve, tudományos neve pedig Balaenopteryx rex, és akkor el fognak állulni a kedves hallgatók, hogy ilyen madár létezik, és akkor egy kicsit belátom, hogy tényleg az ember ilyeneket lát képen, videón, fotón, és akkor egyszer csak ott lesz az ember, és ott a mocsárban egyszer csak ott lesz egy ilyen állat, ez valami egészen hihetetlen földön túli élmény, meg hát ugye amikor az ember lát és tapasztal, mindig kérdezik, és a táj egészet, tehát most ugye Szaúd-Arábiában nem nagyon utaznak, turisták, nem is találkoztunk egyel se talán kint, és akkor kérdezik, hogy milyen volt, és akkor mondom, hogy hát teljesen megdöbbentünk, hogy 3000 méteres hegyi köderdőkben jártunk Szaúd-Arábiában, és akkor úgy néznek rá, mint hogyha megháborodtam volna, hogyha, de mi van a homokdombokkal, mondom, egy homokdombot se láttunk, csak ilyen köderdőkben mászkeráltunk.
Ugye az Egyesületnek van egy ritkaságvadász szakosztálya is, ennek már a neve is megfogott egyébként, ami ha a leírást jól értelmeztem, akkor pont ezzel foglalkozik, amiről most ön beszélt. Egy laikus hallgatónak mondjuk, hogy ha lát egy olyan madarat, ami szerinte egyébként adott esetben Magyarországon akár valami átutazó, nagyon ritka példány lehet, ilyenkor mi a dolga, hogy lehet ezt mondjuk bejelenteni, úgyhogy ebből egy hivatalos megfigyelés, dokumentált megfigyelés lehessen?
Jaj, köszönöm a kérdést, ez fantasztikus. Igen, tehát a ritkaságvadász szakosztályt pont ezek a srácok hozták össze, és pont az egyik vezetője, vagy a kitalálója, sőt a névnek a kitalálója, egyike annak a néhány srácnak, akikhez én csatlakozva járom így a világot. És annyira érdekes, mert ugye a madártan az nagyon trend lett. Magyarország egyébként világviszonylatban is társadalmi asultság szintjét tekintve, hát tehát, hogy, tehát az, hogy Magyarországon a madárvédelem társadalmi beágyazottsága az minimum a top 5-ben van a világon, ezzel szerintem nagyon lehúztam a magyar állapotokat, ott vagyunk szerintem a top 3-ban sok tekintetben, tehát ez nagyon régóta része a magyar közgondolkodásnak, mert hogy Herman Otto és munkatársai ugye az 1880-as, 90-es években már elkezdtek ezzel kapcsolatban tevékenykedni. Nagyon érdekes, hogy ma is volt olyan riportom, ahol a Madártani Intézet munkatársaként mutattak be, hol ott ugye mi a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vagyunk. Madártani Intézet egy állami szerv, olyan, mint mondjuk a Meteorológiai Intézet volt, és ma is létezik egyébként, legalább névleg is ő adja ki, vagy a Madártani Intézet adja ki a továbbra is a megalakuláskor indult Aquila nevű nemzetközi folyóiratot. Tehát nagyon beépült, és ugye elég sokszor a média nagyon szereti az anyagainkat, mert ilyen színes, szagos, nagyon furcsa, tehát ezek a madarászok, ezek az ilyen szerethető szent őrültek, meg ugye nagyon sokat foglalkozunk az emberekkel, az ember-madár helyzetekkel, beleértve a konfliktus helyzetekkel, és nagyon sokszor egyedül mi mondjuk meg, mi hajolunk oda az emberekhez, és hallgatjuk meg a problémáikat, panaszaikat, és próbálunk nekik segíteni. És hát ugye így például a Magyarországra beérkező új, vagy megfigyelt új fajokról is rendszeresen adunk hírt. Na és az az érdekes, hogy, és ez egy általános jelenség az egész világon, hogy amikor laikusok látnak valamit, és mondjuk megvan nekik a világ legprofibb madárhatározó könyve, amiben szerencsénk van, mert Európa madarai könyv az a világon a legjobbak között is a csúcsot képviseli, és amikor egy laikus kezd el határozni, akkor szinte mindig a létező legritkább madarat látják az emberek, úgyhogy elég gyakran jön ilyen, és akkor elkezdünk magyarázni, segíteni. Ugye pont ez a fajta segítő munkának a része az, hogy van egy van egy ingyenesen letölthető madárhatározó applikációnk, ráadásul ugye van kétértés hüllőhatározó is, ez a Magyarország hüllői kétértő Magyarország madarai, és ez már nagyon jól segíti a határozást, ilyen közel 400 faj van benne, és nagyon sokan csatlakoznak is hozzánk, mert van, aki madárgyűrűzését lelkesedik, ugye a többség ez a madárbarát kertészkedés, téli etetés, itassuk őket, odúzzuk őket, gyönyörködjünk bennük, és aki gyakorlatilag ez érdekel, az nagyon gyorsan eljut hozzánk, tagja lesz a ritkaságvadász szakosztálynak, megy velük madarászni, és akkor ott el is mondjuk az érdeklődőknek, ott meg is tanulják azt. Tehát ez úgy működik, hogyha Magyarországra nézve, különösen ha fauna új madárfaj kerül elő, de meg van határozva a ritkaságoknak is név szerint, hogy melyek azok az ezek az úgynevezett leírás köteles fajok. Tehát ha látnak egy ilyen ritka vagy új fajt, akkor azt le kell írni, hogy nézett ki a madár, evező, tehát hogy az alapján el tudják virálni, úgy nézett ki, és ma már egyébként alapvető elvárás is, hogy legalább azonosításhoz megfelelő minőségi fotó is legyen a madárról, és akkor ezt beküldik a Madárt Egyesület Nomenklátor Bizottságának, és ez a Nomenklátor Bizottság évente többször is ülésezik, és akkor áttekintik a beérkezett jelzéseket, tehát ilyen jelentéseket, leírásokat, és akkor az alapján fogadják el, vagy utasítják el, és akkor válik hivatalossá, hogy akkor valóban. Most emlékeim szerint talán 429 vagy 430 ilyen elfogadott madárfaj van Magyarországon, ugye egész Európában ez olyan 800 körüli, tehát ez megdöbbentően magas szám, mert hogy hát Magyarországnak ugye viszonylag kevés tengere van. És ennek ellenére tengeri, tengerparti madarak is elő-elő fordulnak, nem hogy Magyarországon, mondjuk Budapesten is, mondjuk a 17. kerületi Merzsemocsárnál egy rabló sirályfajt láttak már például.
És annak idején Dombóváron, Dombóvár környékén mely madarakat lehetett látni, amik miatt így be tudta szívni az embert a természet, hogy ma már főállású hát madár egyesületi tag?
Na most az az érdekes, hogy Dombóvár, ugye Dél-Dunántúl, a Somogy-Tolnai dombság, Tolnai dombságon terül el, nagyon közel ér hozzánk, gyakorlatilag 8-9 kilométeres távolságban ér véget a mecsek, gyakorlatilag a mecsek lábainál helyezkedünk el. Madártani szempontból ez Magyarország egyik legkevésbé extra területe. Ugye nagyon sok a domb, nagyon sok a szántó, a nagy monokultúrás táblákkal, vannak erdőink is, de alapvetően a legszínesebb madárvilágot vonzó élőhely típusunk, ezek a árasztásos, szikes laposok, tehát ahol a parti madarak tömegei fordulnak meg, ami ugye elsősorban mondjuk a Duna-Tisza közére, illetve főleg a Tiszántúra jellemző, most mondok ez a Hortobágyra, tehát az a típusú élőhely itt nem nagyon van. Tehát itt ilyen madár megfigyelési szempontból ez nem, hogy a madarászok mekkája, annak inkább az ellentéte. És éppen ezért én nem ebben nőttem fel, hanem egy másik ágban, a madárgyűrűző táborokban, mert ugye madárgyűrűzést, madarakat befogni, a hihetetlen színes egyébként tárcsőbe szinte soha nem látható apróságokat bárhol lehet, tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon jól működött itt Dombóvár is a dolog, és akkor én alapvetően nem a távcsöves madarászatot tanultam meg kisgyerekként, hanem a madárgyűrűzést. És akkor jártam az országot, járhattam külföldön is, még egy szenegáli expedícióban, és hosszú évtizedeken keresztül madárgyűrűzéssel foglalkoztam, most már legalább most már lassan 20 éve egyébként nem gyűrűzök, de én alapvetően ezt a világot ismertem meg. Hála az égnek, mert ez nagyon sokat adott tanulás, tapasztalatszerzés tekintetében, nagyon jól jött később a különböző munkáimba, tehát amikor például állatkert pedagógusként dolgoztam, Jászbény állatkert főállatgondozójaként, ott például a nyári bentlakásos táborban, ott volt madárgyűrűző is, madárgyűrűzési alkalom is, a Jászbény Állatkert park részén, és ez nagyon-nagyon sikeres volt, és hát gyakorlatilag így felnőtt fejjel az elmúlt, amióta MM-s vagyok, főállású alkalmazott, azóta kezdtem el bekapcsolódni, ahogy előbb is mondtam, ebbe a távcsöves részbe. Itt Magyarországon egyébként jelentős részben a munkám miatt én gyakorlatilag nem jutok ki terepre, nem úgy, mint az igazi madarászok, tehát a távcsöves madarászok, akik ha van 8 percük, akkor 8 percre kimegy a Városligetbe, ha van 2 órája, akkor kimegy a Merzsemocsárra, vagy a Naplástóhoz, ha pedig egy napja, akkor Apaj térségét bújják. Én alapvetően külföldön madarászom, itthon nem jutok ki terepre, és rengeteg riport, meg egyéb munkám miatt, de így nagyon szerencsés vagyok, hogy a Tolna megyében a távcsöves madár megfigyelés tekintetében az egyik legkevésbé izgalmas helyen nőttem fel, mert így viszont a madárgyűrűzésbe postolhattam bele. Ugye itt a térségünkben a mondjuk egy laikus hallgató számára érthető madár, vagy ismert madár, mondjuk ez Magyarország egyik legrétisasabb területe. Illetve a fekete gólya is jellemző a térségre, különösen vonulási időben, de például Dombováron, én most már 5. éve visszatértem, Budapesten laktam 15 évig, és most home office-ban itthonról dolgozom, de gyakorlatilag körülbelül 5 perc autózással olyan helyen lehetek kint, ahol akár 20 lét is assal is lehet találkozni, tehát ez ilyen szempontból egy viszont nagyon látványos madárfaj.
Az Egyesületre visszatérve, ugye idén kerek évfordulót ünneplünk, hiszen 1974-ben alakult a Magyar Madártani Egyesület, és hát azóta is tényleg töretlenül működik, 10 000 aktív taggal nagyságrendileg ma már. Ön is említette, hogy azért ez egy kiemelkedően sikeres egyesület. Ön szerint banális lesz a kérdés, de mi a titka, hogy ennyire jól tud működni, és ekkora elismertség mellett tud működni folyamatosan ez az egyesület?
Ugye két fő ok van, az egyikről már beszéltem, ugye az, hogy Herman Ottóék az 1800-as évek végén már elindították ezt a madártan nyitását a társadalom felé. Tehát nagyon érdekes, mert hogyha most megnézzük a természetvédelemnek a történetét, viszonylag rövid története van, tehát itt nem évezredes hagyományokról, hanem mondjuk nem tudom én, mai modern természetvédelem az 110-20-30 évre tekint alapvetően vissza, de Herman Ottóék gyakorlatilag közel 100 évvel mindenkit megelőzve feltalálták a modern természetvédelmet. Ugye a modern természetvédelem egyik felismerése arról szól, számos ilyen van, de az egyik fontos az, hogy a természetvédelmet a mai világban a túlnépesedett földgolyón nem végezhetik csak szakemberek, nemzeti parki őrök, meg ökológus professzorok. Mert ezekből kevés van. Miből van a legtöbb? Lakosságból, emberekből, hétköznap, az utca emberéből. Tehát meg kell szólítani az utca emberét, hogy ezt tudja csinálni, vagy ha kimegy az erdőbe, akkor ezt ne csinálja. Például leegyszerűsítve. De ezt Herman Ottóék nagyon korán felismerték, bevonták így ilyen szempontból egyből a lakosságot, és ugye megalakult 1893. novemberében létrejött világ egyik első, vagy talán első állami madárvédelmi intézete, ugye a Magyar Ornitológiai Központ, a későbbi madártani intézet, és ez folyamatosan elkezdte már a munkát, ugye 1908-ban indult Magyarországon a már említett madárgyűrűzés is, és most miközben beszélgetünk, most zajlik a 8. nemzetközi és a 15. magyarországi országos fészkelő fehér gólya felmérés. És pont a fehér gólya Európában, de Magyarországon mindenképpen a legrégebb óta legpontosabban nyomon követett állományú madár. A Madártani Intézet az első országos gólya felmérést 1941-ben szervezte meg. Azóta folyamatosan megy, 1958 óta 5 évente ismételjük meg, és ugye, hogy mennyire, ugye most ez a citizen science, ez a lakossági tudomány egy nagyon-nagyon feltörekvő dolog, pont tegnap voltam a Ökológiai Kutatóközpont Vácrátóti központjában, egy ilyen citizen science pódium beszélgetésen voltam, az egyik résztvevő meghívott, és hogy milyen jól működik, és hogy mennyire felvilágosultak voltak a Madártani Intézet munkatársai, ugyanis az országos felmérésekbe kitalálták az eleink, hogy hát kik azok az emberek, akik nagyon jól ismerik a településeket, és mindig kint vannak. Hát a postások. Na, akkor szólítsuk meg a postásokat. És a 80-as évek végéig a Magyar Posta munkatársai gyakorlatilag munkakörű leírásként segítették ezt a munkát. A postások előtt a Madártani Intézet megszólította a tanítókat. És ezek nagyon-nagyon felvilágosult, nagyon-nagyon jó működő technikák voltak. Mi most már a lakosság egészét be tudjuk vonni, mert hogy ugye olyan applikációkat dolgoznak ki a kollégák, hoznak létre, jelentős, mondjuk Európai Uniós Life természetvédelmi pályázatok anyagi forrásaira támaszkodva, amikkel párhol kint vagyunk a telepen, előveszik az okostelefont, elindítjuk ezt az úgynevezett Tordus applikációt, ez nagy tével írandó S-végződés, tehát Tordusnak ejtendő, ez a Rigók tudományos neve, ezt nyugodtan töltse le bárki a hallgatók közül, és akkor ezen belül van a természetlesen akció ikon, rákattint valaki, és akkor itt most 5 ilyen citizen science lakossági adatgyűjtő felület nyílik meg, fecskeles, gólyales, tavaszi természetes, téli madárszámlálás, illetve a totem adatbázis, ami a Magyarországon vadon élő átfajok, állatok elpusztult egyedeinek az adatait gyűjti, és akkor így megszólítjuk az embereket, és hihetetlen sok, nagyon nélkülözhetetlen adatot szolgáltatnak. A Madártan Egyesület megalakulásakor ugye az volt az indok, hogy bár létezett a Madártan Intézet, de állami szervként nagyon korlátozott humán erőforrással nem tudott megfelelni, tehát nem tudott annyi munkatársat bevonni, mint egy civil szervezet. Megalakult a Madártan Egyesület, ugye ekkora majdnem eltűntek Magyarországról olyan ikonikus madárfajok, mint a kerecsensólyom, meg a parlagisas, ugye akkor mondjuk ebből a két fajból volt talán 10-10 pár az országban, mondjuk tavalyi évben pedig 180 pár kerecsen költött az országban, és 440 pár parlagisas. Tehát a Madártan Egyesület sikerének az egyik alapját ugye a Madártani Intézetes múlt jelenti, hogy a Madártani Intézet munkatársai gyakorlatilag szerves részét képezték a közgondolkodásnak, a közbeszédnek, és az a másik ok, az sokkal sajnálatosabb, ugyanis az a helyzet, hogy hát a csapból is az folyik, hogy a civilizációnk mennyire tönkretette a földbolygót, és ez már mindenhol érezteti hatását. Elmehetünk a déli sarkra, és ott is ott vannak a mikroműanyagok, és a vízben a környezetszennyezés, és a madarak mondjuk tojásában a különböző műanyag hulladékból kioldódó vegyi anyagok kimutathatók, tehát óriási a gond, és ez megijeszti az embereket, óhatatlanul, és sajnos azt kell, hogy szerencsére, mert hogyha megijedünk, akkor legalább odafigyelünk. Nagyon nagy a társadalmi tenniakarás, de hozzáértés nélkül ez veszélyes lehet az ökológiában. Tehát a Madártan Egyesületnek egy ilyen nagyon fontos, alapvető, ismeretterjesztő, tájékoztató, szemléletformáló funkciója mellett az is a feladatunk, hogy segítsük az emberek tenniakarását, ez gyakorlatilag megfelelő irányokba és módszerekkel csatornázzuk, és vonjuk be az embereket, hogy nem elég jót akarni, hanem tudni is kell, hogy mit, hol és hogyan lehet végrehajtani. Tehát a sikerünknek ez a kettősség az oka. Egyébként szakemberek azt mondanám, hogy bár azt mondhatnám, hogy hát a Madártan Egyesület társadalmi ismertsége nem ilyen erős, mert ugye ez azt jelenteni, hogy rendben van a környezetünk. Mivel alapvetően nincs rendben a környezetünk, a természeti környezetünk, és egyre nagyobb a gond, és nagyon gyorsan kell nagyon alapvető beavatkozásokat végrehajtani, ezért vagyunk társadalmi szinten így beágyazva, de jobb lenne, ha nem így lenne. Viszont az a létező legjobb hír mindenkinek, hogy van a Madártani Egyesület Magyarországon. Egyébként ugye pici ország vagyunk, vannak olyan nagy országok, ahol egy városban mondjuk háromszor annyi laknak, mint az egész magyar népesség, és ennek ellenére a Madártani Egyesület épp az előbbi elmondott múltnak köszönhetően is Közép-Kelet-Európa legnagyobb civil természetvédelmi madárvédelmi szervezete. Tehát egy ilyen pici országban a Madártani Egyesület által végzett munka az világviszonylatban a legnagyobb országok számára is mintaértékű, és kvázi jönnek hozzánk akár tanulni, és vannak olyan szakmaterületek, vagy akár faj megőrzéssel foglalkozó kollégák, akik világviszonylatban is a top of the topon vannak, mert itt olyan parlagisas, meg rákosi vipera nálunk van, aztán máshol nem nagyon, nyilván a szakemberek is alapvetően itt vannak.
Azt gondolom, hogy az Egyesület abban a szempontból is unikális lehet, hogy ez alatt a hosszú működés alatt nem láthatóan nem próbált meg rátenyerelni a politika, vagy ha próbált valamikor, akkor nem sikerült neki, ami azért akár a rendszerváltás előtti, akár az utáni időszakot nézzük. Hát ez sem feltétlenül jellemző egy civil szerveződésre Közép-Európában vagy Magyarországon. Ezt ön szerint hogy sikerült elérni, vagy hogy sikerült ennyire intaktnak maradni így?
Ez nagyon egyszerű, ez is részben a múltban gyökerezik, részben pedig ugye a jelenben manifesztálódik. Ugye a Madártani Egyesület alapszabálya, szervezeti és működési szabályzata, mindent hangsúlyoz, szó szerint nem tudom idézni, de az alapszabálynak az első pontok között az szerepel, hogy a madártani egyesület civil szervezetként politikától, pártoktól független. Csak így lehet megőrizni különösen a mai világban a szakmaiságot, az arcot, az arculatot, mert hogyha ide is betörne a pártpolitizálás, akkor megette volna a fene az egészet. Tehát mi nagyon szigorúan elhatárolódunk a pártoktól, a politikáktól, a politikai irányzatoktól, mindentől, hogy ez a jelen. Ugye milyen érdekes a múlt, ugye amikor 74. január 6-án megalakult a Madártan Egyesület, alig 16 évvel később, csak 56 után. Tehát még nagyon érezhető volt 56 hatása, a kivégzések, a bebörtönzések, ennek minden pokla. És hát ebben az időszakban a civil szervezet, ami nem politikai volt, tehát mondjuk nem tudom, de az úttörő meg a kisdobos mozgalom se volt igazándiból civil, hanem gyakorlatilag ilyen kvázi állami kreálmányként működött, tehát nem nagyon néztek jó szemmel ilyen civilkedésre, és az, hogy a Madártani Egyesület létrejöhetett, nyilván ott volt a madártani intézetes múlt, és a legfontosabb az volt, hogy a természetvédelmi hivatalban volt egy legendás szakember, Rakoncai Zoltán, aki ugye magas pozíciót töltött be a természetvédelmi hivatalban, ez abban az időszakban összeköttetés jelentett a politikával, a magas politikával, tehát az országos döntéshozókkal, és ő gyakorlatilag ugye természetvédelemben jártas szakemberként, gyakorlatilag ő egy személyben vállalt személyi felelősséget a politikai vezetés felé, hogy elvtársak, ezek az emberek, akik jelentős részben mondjuk a madártani intézet, állami intézménynek a munkatársai is, az általuk eddig szervezett és a jövőben beszervezendő önkéntesek, ők nem akarnák megdönteni a Magyar Szocialista Munkáspártot, ezek az emberek ártalmatlanok, egyet akarnak, hogy dolgozhassanak a Magyarország természeti kincseiért, és ez jót tesz a magyar államnak, ugye akkor pont egy éves volt a megalakulásunkkor, egy év és hat napos volt az ország első nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park, és utána ott bábásolt a madártani egyesület az összes többi megszületésénél, de gyakorlatilag így tudtunk elindulni, de én emlékszem 81-ben, amikor az első ilyen nagy országos táboromba eljutottam a Velencei tó partjára Dínyésen, ott ugye az úttól néhány száz méterre ott a semmibe a nádas partján a réten sátoroztunk, és hát ez abban az időszakban nagyon szokatlan volt, úgyhogy szinte napi szinten találtak meg minket a rendőrök, jöttek ellenőrizni, vékony, félmeztelen, gumicsizmás, szakállas, fura emberek ott sátraznak a semmibe, és csinálnak valamit, ez nagyon gyanús. Úgyhogy jöttek minket ellenőrizni, de egy ilyen környezetben tudtunk elindulni, dolgozni, és ugye mivel még az alapító atyák közül nagyon sokan velünk vannak szerencsére, és ugye a Madártan Egyesület egy ilyen családias szervezetként indult, és ez a fajta szemlélet, ez a fajta tudás, ez a fajta tapasztalat, ez generációról generációra adódik át. Ez a mai regnáló generációban is benne van, hogy tudatosan és szinte ösztönösen is mennyire el kell távolodni a politikától, tehát a politizálástól. Ugyanakkor pedig a Madártan Egyesület munkája miatt, tehát az, hogy a megfelelő irányba kell próbálnunk irányítani a politikai döntéshozókat, agrárium, természetvédelem, stb. Plusz a Madártan Egyesület képviseli Magyarországot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanácsban, aminek az európai divíziója Brüsszelben működve, ugye Európai Uniós szinten hat oda, hogy a megfelelő döntések szülessenek meg természetvédelem, madárvédelem, agrárökológia területén. Tehát mi úgy vagyunk pártoktól és politikától függetlenek, hogy az éppen regnáló pártokkal, politikusokkal hihetetlenül szoros együttműködésben kell dolgoznunk, hiszen ők a döntéshozók. Az ő döntéseiket kell természetvédelmi szempontból a megfelelő irányba megpróbálni eltolni, ez hol könnyebb, hol nehezebb, de a madártegyeset munkájának mindig is az egyik alapját képviselte ez a fajta szakmai érdekek érvényesítése, tehát függetlenek vagyunk a pártoktól, a politikától, nem politizálunk, ugyanakkor pedig szerves részét képezzük az ilyen jellegű döntéshozatalnak, mert ott vagyunk segítőként, támogatóként, adatszolgáltatóként, vagy akár tükörként azt mondva a döntéshozóknak, hogy ez így nem lesz jó, ez így nem fog működni, és azt ráadásul nem csak Magyarországon, hanem a BirdLife International Nemzetközi Madárvédelmi Tanácson keresztül, ez brüsszeli szinten is ott vagyunk.
Igen, ezt akartam említeni a témát, picit előrehozzuk, akkor ugye a vadászkamarával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, nyilvánvalóan az Agrárminisztériummal, tehát rengeteg állami szervezettel, döntéshozóval is kapcsolatban vannak. Ez az együttműködés milyen itt? Azért is gondolok erre, mert ugye nemrég fogadta el végül is az Európai Bizottság vagy az Európai Tanács ezt a természethelyreállítási rendeletet, amiben azért volt egy néhány ország, többek között Magyarország, amely ezt megpróbálta azért megakadályozni, tehát azért itt a mostani kormány környezetvédelmi szemléletét azért érik kritikák, jogos kritikák is. Önök mennyire tudják befolyásolni ezt a helyzetet?
Hát itt jön elő az a helyzet, amiről az előbb beszéltünk, hogy mivel a Madártani Egyesület politikától független, ezért mindig együtt tudtunk működni az éppen regnáló kormányokkal, mert hogy mi mindig szakemberek vagyunk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ilyen meg olyan színű, vagy ilyen meg olyan pártnak vagyunk mi a leányvállalata, kvázi, hogy így fogalmazzam meg. Ez ugye egy nagyon fontos alapvető szempontja a munkánknak. És hát mivel a Madártani Egyesület, amikor megalakult, akkor olyan politikai viszonyok voltak, és ugye ott kellett évtizeken keresztül a rendszerváltásig tevékenykednünk, és az azt követő, a rendszerváltást követő politikai irányváltások közepette is ezt csinálni kellett. Tehát nagyon nagy gyakorlatunk van benne, és hihetetlenül könnyűvé teszi ebben a nagyon nehéz helyzetben a munkánkat az, hogy nem vagyunk, tehát nem foglalkozunk politikával, mi mindig a szakmát képviseljük, és teljesen mindegy, hogy a szakmaiságot kivel szemben vagy kell képviselni, mivel mi mindig ezt hangsúlyozzuk, és mivel a Madártani Egyesület a társadalmi, tudományos, természetvédelmi beágyazottságát tekintve tényleg a világon egyedülállóan fontos szerepet tölt be, ezért nyilván a politikus generációk is egymás vállán állva fejlődnek és jönnek létre és tanulják a múltat. Tehát egyszerűen Magyarországon a döntéshozói szinte jutó politikusok is állampolgárként, civilként kezdték az életüket, és ők ugyanúgy tudnak a Madártani Egyesületről, gyereke, unokája, akár ő is részt vett valamelyik MMS rendezvényen, tehát ilyen szempontból mi nem, nagyon-nagyon nem légüres térben dolgozunk, tehát tudnak róluk a magánélet szférájából a politikusok, a döntéshozók, és nyilván tudnak a munkájuk révén. Ugye itt köszönöm, hogy felhozta a Országos Magyar Vadászkamarát, ami az egyik legfontosabb szakmai partnerünk, hiszen a kedves hallgatók is emlékeznek, hogy ilyen nagy hírverést kapó, nagyon szomorú esetek voltak. Lelőtték a keselyűt, megmérgeztek madarakat, stb. Nyilván Magyarországon, nem tudom, 50-60 ezer vadász van, tehát ugye ez egy nagyon nagy népességcsoport, és ha megnézik mondjuk a vadászok gazdasági erejét, tehát hogy a politikai döntéshozók a gazdasági szereplői közül milyen magas a reprezentáltsága ugye a vadászoknak, vagy a vadászatnak, ezért ezért megkerülhetetlenek vagyunk, és ugye azért dolgozunk, hogy a vadászattársadalmi megítélése reális legyen, tehát az nem működik, nem lehet azt mondani, hogy azért, mert egyes vadászattal foglalkozó kvázi szakemberek illegális eszközökhöz nyúltak, nem lehet azt mondani, hogy a vadászat ilyen szempontból rossz, és hogy minden vadász gazember. Ez az egy, a munkának az egy nagyon fontos része, hogy a laikus társadalomnak a gondolkodás módját, a véleményét a szakmai alapon a megfelelő irányba terelve alakítsuk, mert hogy ahogy vannak mondjuk gazemberek, vagy mondjuk inkább így, bocsánat, bűnelkövetők vannak a pedagógusok között, és a bírók között, és a rendőrök között, és a madarászok között, úgy nyilván a vadászok között is, de nem lehet ez alapján az egész vadásztársadalmat megítélni, és egy vadász, egy valódi vadász, a vadásztársadalom 99,% az alapvetően pont ugyanúgy elítéli ezeket az illegális tevékenységeket, és partnerként dolgozunk velük, mert hogy ugye nekünk mi a tárgya a munkánknak, hogy ilyen csúnyán fogalmazzam, a vadon élő elsősorban madarak. Ki van kint sokat a vadonba? A természetvédelmi őr, a madarász, a agrárgazdálkodó és a vadász. Tehát nagyon megkerülhetetlen lenne, hogy a vadászokkal jó kapcsolatot ápoljunk. Sajnos ezek miatt, a negatív dolgok miatt ez még szorosabbra fonódik, de alapvetően jól együtt tudunk működni, mert együtt is kell működnünk. Tehát aki kint van a természetben, aki kint a természetben tevékenykedik, azokhoz nekünk meg kell találnunk az utat, meg kell találnunk az együttműködés módozatait, és ha fene-fené teszik is, együtt kell tudnunk működni, mert különben az egészből nem lesz pozitív kimenetel. És ez nagyon-nagyon jól működik, és ugye a madártegyeset élet, munka egyik szerintem legnagyobb szépsége ez, hogy egyaránt meg kell találnunk az utat a abszolút hozzá nem értő laikus lakossághoz, az emberek eszéhez és szívéhez és lelkéhez, ugyanakkor pedig a leginkább szakembernek tekinthető érdekcsoportok képviselőivel is meg kell találnunk a hangot, és közös nevezőre kell jutni. Tehát ezért a mi munkánk rendkívül színes, szakmai szempontból pedig hihetetlenül izgalmas, óriási kihívások vannak benne, de azt gondolom, hogy a profizmusnak éppen ez a lényege, hogy ahhoz, hogy az ember oroszlán kölyköket tudjon ölelgetni, most mondtam valamit, ahhoz azért nagyon sok egyéb dolgot kell elvégez, és a végén rá is jövünk, hogy nem is kell ölelgetni azt az oroszlán kölyköt, hogy ilyen állatkertes múltamból hozzak példát, hogy én állatkertben dolgoztam, és akkor megkérdezik, hogy mi a munkám, mondom, én állatgondozó vagyok. Hát, hogy ez milyen fantasztikus lett, mert az emberek azt gondolták, hogy az állatgondozónak az a munkája, hogy egész nap oroszlán kölykökkel birkózik. És akkor teljesen megdöbbentek, hogy mondtam, hogy nem, a munkánk jelentős része az, hogy takarítjuk a kifutókat, tehát ganyézunk, és a másik jelentős része pedig, hogy az embereket megpróbáljuk megtanítani bizonyos dolgokra, elmagyarázni nekik, hogy miért ne etessék az állatainkat, és lehet, hogy néha rá is tudunk pillantani egy-egy oroszlán kölyökre. Tehát a Madártan Egyesületes munka is alapvetően ilyen. Sokszor megkérdezik, ezért is mondtam itt a beszélgetésben, hogy én egyébként Magyarországon terepre nem nagyon jutok ki, mert nem az a munkám, tehát nem az a munkám a Madártan Egyesületen belül, hogy mondjuk parlagisas fészkelési adatokat gyűjtsek, vannak ilyen kollégáink, de ők sem állandóan parlagisasokat nézegetnek társcsővel a gyönyörű tájban, hanem egy csomó egyéb dolgot is csinálnak. Nekem az a munkám, hogy napi szinten tanuljak, tapasztaljak, beszéljek a kollégákkal, esetleg terepre is néha kiussak, de alapvetően tartsam a kapcsolatot a média munkatársaival és a lakossággal. Ugye az egyik munkám az, hogy szóvivő vagyok, a másik munkám az, hogy most már néhány hete, hónapja bizonyos tekintetben én vagyok a Madártan Egyesületnek a közönségszolgálatosa is, tehát a telefonos és e-mailes közönségszolgálatok is most már egyre inkább nálam koncentrálódnak, és akkor mondjuk harmadik elemként pedig én vagyok most már hetedik éve a Madártani Egyesület lapjának, a Madártávlat magazinnak a főszerkesztője is. Tehát egyszerűen ennyi munka mellett nekem tényleg nem az a feladatom, hogy kint legyek a tájban, és itt Magyarországon madarászak. ezt akkor teszem meg, amikor elmegyek szabadságra, és a haverokkal nézzük a madarakat ilyen világvégi helyeken.
És egyébként milyen ma úgy a társadalmi hozzáállása a magyaroknak a madarakhoz, madárvédelemhez? Tehát úgy értem, hogy jellemző még adott esetben, hogy mondjuk leverik a fecskefészket, mert hogy nem tudom, ne piszkítson a tornácra a fecske, vagy kihívják az önkormányzatot, hogy a panelház előtti fáról vetessék le a varjúfészket, mert hangosak a varjak, vagy azért ez már kezd szerencsére eltűnni?
Ez is egy nagyon összetett dolog. Ugye gyakran megkérdezik riportokban tőlem, bocsánat, évente 500 riportom van, most, ahogy beszélgetünk, a mai napon már közel 4 órát beszéltem, ez hallható a hangomon is, néha ezért kell sajnos megköszörülni a torkomat.
Semmi probléma.
Tehát meg szokták kérdezni riportokban, hogy és akkor ugye a Madártan Egyesület és Madártan Társadalmi Asszociáció, hogy a mai modern ember mennyit tud a természetről, és sajnos itt a valós válasz az, hogy gyakorlatilag semmit. Tehát a modern városlakó embernek gyakorlati természeti tapasztalaton alapuló tudás az gyakorlatilag nincsen. Ez nyilván a munkánk egy jelentős részben ezt meg is határozza, tehát én úgy szoktam ezt megfogalmazni riportokban, mint hogy most is, hogy ha visszamennénk az időben mondjuk 100 évet, és mondjuk a Kiskunságban egy kocsmába megkérdeznék, hogy Orbán úr magának mi a munkája, és azt mondanám, hogy hát az a munkám, hogy alapvetően azt magyarázom el az embereknek, hogy hogyan működik a fekete rigó meg a széncinege, hát lehet, hogy meg is bicskáznának, hogy hazudik itt nekünk ez a tróger, mert hogy ilyen nincs, mert hogy 100 évvel ezelőtt az 5-6 éves gyerek nagyságrendekkel többet tudott tapasztalati úton is, akár a természetről, mint a ma modern embere. Ez nyilván nagyon nehézé is teszi a munkát, mert hogy a természetről gyakorlati tudással nem rendelkező embereket kell meggyőzni arról, hogy a természetet tönkretesszük, miközben az emberek nem mennek ki baltával szétverni a természetet, hanem az életmódunk teszi ezt ilyen szempontból tönkre. Tehát egyrészt a modern embernek halványi fogalma nincs, hogy hogy működik a természet, és sokszor, ha nem szólunk neki, akkor butaságot csinál, ugye ezért kampányunk például évek óta, most már lassan 10 éve a ne etesd a vízimadarakat témával. Ugyanakkor pedig éppen az eddig elmondottak miatt, tehát a Madártani Egyesület társadalmi beágyazottsága és a természetvédelem, a természet pusztulásának rengeteg híre miatt az emberek nagyon nyitottak erre, és nagyon szeretnének tevékenykedni, és nagyon, nagyon odafigyelnek erre. Szerencsére a média munkatársai azok pont ugyanolyan szinten és területen laikusak, mint a hallgatóság, ezért is nagyon szeretnek valószínűleg a média munkatársai, a Madártan Egyesületen riportozni, mert ez nekik az ő szakterületükön is nagyon jól jön ki, mert mivel azokat a kérdéseket teszi föl a laikus újságíró, ami az embereket is érdekli, ezért az a csatorna, akit ő alkalmaz, újság, online felület, rádió, tévé, az nagyon jól tud szolgáltatni a hallgatóság, a nézők felé, mert azokat a kérdéseket teszi fel, ami az embereket is érdekli. Tehát ennek köszönhetően, hogyha kiadunk egy közleményt, éves szinten 50-60 közötti sajtóközleményt adunk ki, ezek ilyen tematikus hírek, amit eljuttatunk a médiának, hogy van ez a felhívás, van ez a probléma, és akkor ez alapján hívnak föl minket a szerkesztők, a riporterek, a műsorvezetők. Egy évben van 500 riportom, a Madártan Egyesületnek egy évben van olyan 3500-3800, tehát legalább ennyi média megjelenése, és úgy a ilyen média figyelők adatai alapján úgy tűnik, hogy olyan 120 és 170 millió emberhez eljut a Madártan Egyesület egy évben. Tehát az ország lakosságához majdnem 20-szor. És ez nagyon-nagyon hatékonyá teszi a munkánkat, hiszen hogyha teszünk egy felhívást, hogy ne etesd a vízimadarakat, ne vedd le a fecskefészket, ez nagyon-nagyon hatékonyan tud működni. Ugye 2010-ben voltak legutóbb a fecskék az év madarai, mert kiderült, hogy 2000 és 2010 között a magyarországi fecskállomány mintegy 60-62%-a kihalt. És sajnos magyar sajátosság miatt a fecske állomány csökkenés, ugye a fő oka a nagyüzemi mezőgazdaság, a második fő oka a klímaváltozás, a harmadik és a negyedik ok az elég speciális magyar ok, az ugye a nem megfelelően végzett szúnyogírtás, ez sajnos ma is igaz, és a fecskefészkek tömeges leverése lakott állapotában. És 2010-ben kezdtünk egy azóta is folytatott kampányt, évente 2-3 sajtóközleményünk foglalkozik legalább a fecskékkel 2010 óta, és hogy mennyire hatékony ez az együttműködés a médiával, és mennyire odafigyelnek az emberek az értő szakmai, az embereket partnerként kezelő kommunikációra, megmerem azt ma kockáztatni, hogy a fecskefészek, leverések legalább 95%-kal csökkentek Magyarországon. Tehát a lakott állapotú tömeges fecskefészek leverésekre ez a 95%-os javulás ez mindenféleképpen érvényes. Ugye ezeket a tömeges fecskefészek leverések hátterében jelentős részben az önkormányzatok álltak. És azzal, hogy erről beszéltünk az embereknek, elmondtuk és megértettük az emberekkel, hogy teljesen jogosan mondja azt bárki a hallgatósággal is, hogy mi közöm nekem a fecskékhez, hogy most mennyi fecske van. Ebben teljesen igaza volt is van az embereknek. És akkor nekünk az a dolgunk, hogy a hétköznapok, mindennapok nyelvére lefordítsuk. Ugye a fecskék mit esznek repülőrovart? A repülő muslicától a hüvelykúj percnyi legyekig. Magyarországon a 2010-re bekövetkező összeomlás miatt augusztusonként körülbelül 2 millió fecske hiányzik az országban. Ugye azért mondom augusztus, mert akkor már kirepülnek a második költés fiókká is. Tehát 2010 óta minden augusztusból, magyar tájból hiányzik 2 millió fecske. És ha tudjuk azt, hogy amíg egy fecske Magyarországon van, beleértve a fiókákat is, fiatalokat is, minimum 1 kiló rovart elfogyaszt, ez azt jelenti, hogy Magyarországon a nyakunkon marad 2 millió kilogramm, 2000 tonna rovar. És a klímaváltozás megerősítve a globális kereskedelmi hálózattal, egyik negatív hatás, hogy szinte évről évre jönnek olyan újabb és újabb mezőgazdasági kiskerti kártevő a házi állatoknak, a társállatoknak és az embernek is, akár halálos veszélyt jelentő, betegséget terjesztő rovarfajok, és érezzük a bőrünkön, hogy szétcsípnek a szúnyogok, meg a legyek, meg a bögyök, meg a mindenféle bigyó, és akkor az emberek azt mondják, hogy áhá, tehát azért fontos nekem városlakó emberként a fecske, a denevér, mert kevesebb szúnyog, bögöly, légy, izé fog engem csípni, akkor már megfontom, amit mondanak ezek a madarász csávók, meg csajok, hogy akkor nem verem le a fecskefészket, kirakok fecskepelenkát, ami felfogja az ürüléket, és akkor az asszony sem fog velem üvöltözni, hogy megint hogy néz ki az erkély, és akkor megmaradhat a fecske is, és végül is nem is repked olyan félelmetesen, tök aranyosak, lehet őket szeretni. Tehát ez a munkánk, hogy megértessük az emberekkel, hogy a természet nem azért van, hogy a mi kényelmünket kiszolgálja, nekünk is alkalmazkodnunk kell, fel kell fogni, hogy az a fecske nem azért költözik az eresz alá, hogy megőrítse az asszonyt és az asszonyon keresztül engem, hogy összekakál mindent, és akkor ezt, hogyha elmagyarázzuk az embereknek, és trendivé tesszük, hogy milyen trendi, hogy van fecském, hogy azok valójában milyen tündériek, hogy tavasszal lehet várni, és lelkibeteg leszek, hogyha 5 napot késnek a fecskék, és így lehet, hogyha az embereket napi szinten megszólítjuk, megértjük a félelmeiket, az averzióikat, és ezt fordítjuk át, megértetve az emberekkel, hogy én értem, hogy téged idegesít a bagolyfióka, én ugyanúgy itthon Dombóváron 4 hónapja nem alszok jól tőlük, de nem lehet mindent kiirtani, nem lehet mindent eltelepíteni, mert bajba leszünk. És akkor ezt megértik az emberek. Ez nyilván szakmailag rendkívül nehéz, de ugyanakkor szakmailag és emberileg hihetetlenül jó dolog, amikor az ember este úgy tud lefeküdni, hogy jó, ma öten üvöltöztek velem a telefonon, de mind az ötüket meg tudtam nyugtatni, és tudtam nekik segíteni. És akkor ugyanígy működik, hogy a vadászkamarával együttműködnek a kollégák, vagy a természetvédelmi osztály munkatársai együttműködnek a nagyüzemi mezőgazdaság zöldítésért dolgozó stábbal, vagy hogy a fajmegőrzési osztály munkatársai milyen eredményeket tudtak elérni a vadászokkal és a gazdálkodókkal együttműködve. Azt gondolom, hogy ez hajt minket. Az, hogy napi szinten van eredménye a munkánknak, tehát látjuk a természetvédelmi, madárvédelmi előrelépéseket, amit esetleg a kedves hallgató nem érzékel, vagy azt gondolja, hogy nincs előrelépés, de van, és a munkánk másik nagy eredménye az, hogy segíteni tudunk akár az egyes embereknek is. És alapvetően ezért csináljuk. Tehát igazándiból mi az élet császárainak tartjuk magunkat általában, mert hogy azt csináljuk, amit szeret, azt csinálhatjuk, amit szeretünk, és még fizetnek is érte. Ugye így vannak például, ha jól tudom, a harci pilóták is. Tehát repülhetnek a világ legfantasztikusabb, leggyorsabb, legszuperebb, leghatékonyabb vadászgépein, és ezért még fizetést is kapnak. Hát az idő jelentős részében mi is így fogjuk fel a munkánkat.
Értem, köszönöm. A elmúlt percekben Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője volt a vendégem, ez volt a Szabad Európa Selfie című podcastja, én Kósa András voltam. Zoltánnak még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a megtisztelő lehetőséget.